Folytatjuk a beszélgetést Lakstad Emőkével, a Ván Alapítvány ügyvezetőjével, társadalmi felelősségvállalásról, a vállalatok CSR tevékenységéről, és hát fenntarthatóságnál álltunk meg, de a társadalmi felelősségvállalás kapcsán, és azt mondtam, hogy van még egy programotok vagy pályázatotok, ami szintén a fenntarthatósághoz kapcsolódik, itt használt laptopok azok, amiket bevettek, de meséljte részletesebben erről, hogy ezt hogyan teszitek.
Azt gondolom, hogy nagyon sok vállalatnál keletkeznek használt eszközök, akár laptopok vagy asztali számítógépek, bármilyen más eszköz, ami lehet, hogy ott helyben már a munkavállalónak nem jelent hasznot, ugyanakkor ezek általában nagyon erős jó gépek, valaki számára még nagyon izgalmas és hasznos lehet a használatuk. Ezért gondoltunk arra, hogy most egy viszonylag nagyobb mennyiséget sikerült összegyűjteni, ezt érdemes egy pályázat formájában közreadni. Úgyhogy elindítottunk egy használt laptop pályázatot a Forage alapítvánnyal, aminek az lesz a célja, hogy közoktatási intézmények számára kínáljunk lehetőséget 3 különböző területen. Lehet pályázni arra, hogy egyszerűen az órai használat során ezeket a laptopokat bevigyék, és ezen esetleg oktatást segítő programok fussanak, vagy használják őket az órai munkában, digitális oktatásban. Lehet arra is használni, vannak közöttük egyébként nagyon erős gépek, hogy robotika szakkörbe bevíve lehessen ezt jól felhasználni, és a harmadik terület, hogy akár közösségépítésre is használható legyen, hiszen egy iskolában, akár általános, de középiskolában egészen biztosan lehetnek olyan klubok, olyan akár tanári, akár diák kezdeményezések, aminek a során hasznos lenne egyszerűen a munkavégzéshez a háttérben egy digitális eszköz.
Amiről még szerintem érdemes lenne beszélünk, az a digitális díj, úgyhogy ott is mondd el, hogy milyen munkátok van.
A digitális díjat több mint 5 évvel ezelőtt hoztuk létre, és kifejezetten az a célja, hogy hogyan lehet a digitális technológiát a mindennapi életünk megkönnyítésére felhasználni. Olyan pályázatokat várunk erre a programra, amelyek már készen vannak, amelyek adott esetben működnek is, de a működtetője szeretné továbbfejleszteni, és ahhoz van szüksége támogatása. Különböző kategóriákban szoktuk írni a digitális díjat. Ebben az évben 3 kategóriában írjuk ki ezt a díjat. Az egyik a fenntarthatóság, amelyről már beszéltünk, hogy egy nagyon fontos terület. A másik a mesterséges intelligencia, amit viszont már nehéz kikerülni. Itt a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei az oktatásban. A harmadik pedig a közösségépítés, hogy hogyan tudjuk a digitális technológiát, mint csatornát vagy eszközt bevinni a közösségek hatékonyabb építésében.
És amiről még mesél és szintén, hát tényleg rengeteg mindennel foglalkoztok, a VR programotok, a Bethesda kórházzal kialakított együttműködésetek, és erről meséltél is részletesebben, hogy a gyerekeknél a vérvétel előtt segítitek abban, hogy megnyugodjanak, hogy együttműködjenek, illetve hogy a személyzetnek is könnyebb dolga legyen. Gondolkodtatok abban, hogy ezt a programot kiterjesztitek más kórházakra?
2 kiterjesztési lehetőség is van. Egyrészt a felhasználás területét is lehet terjeszteni, vagy abban is lehet még tovább gondolkodni. Most vérvételre használjuk, de egyébként a Bethesda kórház használja már arra is, hogy a különböző kar-lábtöréseket követő rehabilitáció során, tehát a gyógytornában, a gyógytornászok hogyan használják. Ugye a gyerekek nem szeretnek gyógytornázni, az teljesen érthető is, hiszen egyrészt fáj, másrészt pedig nagyon uncsi. Ezért ezeken a szemüvegeken a gyógytorna közben olyan sport mozdulatok futnak, akár síelés, tenisz, akár más vagy foci, amikor azokat a mozdulatokat kell csinálnod, amit egyébként sportás közben végeznél, észre sem veszi a gyerek, hogy közben ugye gyakorolja, vagy tornáztatja az esetleg eltörött csuklóját. Tehát ez mindenképpen egy terület, de tovább gondolkodunk a Bethesda kórházzal, hogy hol lehetne még használni. Másrészt újabb intézményeket szeretnénk bevonni majd ebbe a munkába. Nagyon jó lenne, hogyha más gyermekkórházak is, vidéki gyermekkórház Budapest is csatlakozhatna ez a kezdeményezéshez. Nekünk eszközeink még vannak erre, kapacitásunk is van rá, úgyhogy a második fél évben mindenképpen ebbe az irányba is elmegyünk. És egy izgalmas harmadik lába is tud lenni ennek a programnak. Működik Máltán egy hasonló kezdeményezés. Ott felvettük a kapcsolatot egy máltai professzorral, akik úgy mentek tovább, úgy fejlesztették tovább a programot, hogy összekapcsolták egy okos órával, ami rögtön azt is méri, hogy például vérvétel esetében valóban megnyugodott-e a gyerek, tehát hogy milyen az ő stressz állapota, vagy milyen a nyugalmi állapot, ebből nagyon sok adatot lehet kinyerni.
Tehát milyen a pulzusa.
Milyen a pulzusa, esetleg nem szedáltuk-e már túlságosan le. Tehát sokféle dologgal lehet itt még tovább menni, nagyon izgalmas irányokat lehet megvizsgálni.
Ti, én úgy tudom, hogy nemrég készítettetek egy felmérést a kollégáitok körében az önkéntesség kapcsán. Mire jutottatok?
Igen, bizonyos időközönként szeretnénk megnézni azt, hogy a kollégák hogy látják magukat ebben az önkéntes programban, mi az, amivel szívesen foglalkoznának. Ugye legalább 20 éve szervezünk már önkéntes programokat ennél az alapítványnál. Elsősorban fizikai önkéntességre fókuszáltunk ez idáig. Arra is alkalmat adott ez a kérdőív, hogy esetleg a kollégák elmondják, hogy ha fizikai önkéntességben nem szívesen vesznek részt, vagy egyszerűen az idejük nem engedi meg, hogy egy egész napot.
Egyébként ez, hogy egy iskolában kerítést festünk, vagy ennél sokkal több is lehet?
Lehet egy iskolában kerítést festünk, vagy létrehozunk egy olyan játéksarkot, ahol a gyerekek pihenni, feltöltődni tudnak, de ez lehet a természetben egy túraútvonal megtisztítása, lehet egy állatmenhelyen, ugye ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy kutyákat sétáltatunk, ami persze benne van, és az a legklasszabb része, de hogy ezeknek az állatoknak olyan körülményeket kell teremteni, ahol például ebben a borzasztó melegben is tudnak pihenni és kibírják, fákat ültetünk, árnyékolókat hozunk létre, kerítést festünk, főzünk. Nagyon-nagyon sokszor, nagyon népszerű, és nagyon sok önkéntest fel tud venni egy főzőprogram. Az élelmiszerbankkal együttműködésben szoktunk ilyeneket szervezni. 2-3 héttel ezelőtt mintegy 40 kollégával készítettünk el 200 adag ételt közösen, amit aztán az élelmiszerbank munkatársai rögtön el is visznek rászoruló intézményekbe.
Hát akkor ezek nagyon hasznos tevékenységek, de ha jól értem, van, aki ebben szívesen részt vesz, és vannak olyan kollégák, akik esetleg valahogy máshogy kapcsolódnak, de nagyon szívesen tennének. Őtőlük milyen válaszok érkeztek?
A legtöbbször az az akadálya annak, hogy valaki az önkéntes programon részt vegyen, hogy egész egyszer nincsen annyi ideje. És ezért abban kezdtünk gondolkodni, hogy ezeket az egész napos önkéntes programokat hogyan lehet kiváltani esetleg más tevékenységekkel. Az lehet akár továbbra is fizikai önkéntesség is, de lehet akár egy szakmai is. Hiszen nálunk is például dolgoznak jogászok, akik adott esetben egy héten 2-3 órát tudnak arra áldozni, hogy egy civil szervezetnek, egy rászoruló szervezetnek a szerződéseit áttekintsék, ami egyébként egy drága dolog lenne, az adott szervezetnek nincs is rá szakmai kapacitása. Vagy mondok egy másik példát, például honlapfejlesztő kollégák azt mondják, hogy szintén egy rászoruló civil szervezet honlapját segítenek átalakítani, kicsinosítani, technikailag egy kicsit feljavítani. Ezek mind olyan lehetőségek, amik nem visznek el téged egy egész munkanapra a munkából. De most már szervezünk olyan programot is, ahol a székházban bent fél napra hívjuk össze a kollégákat, tehát adott esetben ő akár onnan kilépve visszamehet és folytathatja a saját mindennapi tevékenységét, de közben ott létrehozunk valamit közösen, vagy egy nagyon közeli intézménybe, rászoruló szervezethez tudunk elmenni egy fél napra.
Érkezett esetleg olyan vélemény, hogy akár otthonról végezne valaki önkéntes feladatot?
Hú, ez nagyon izgalmas, és ennek az önkéntességnek szerintem nagyon komoly fejlődési, fejlesztési lehetőségei vannak. Most pont ebben gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk akár otthonról is a lehetőséget megteremteni. Otthon van az ember, esetleg szabadságon van, de szívesen csinálna valamit, készítene valamit, amihez most szeretnénk biztosítani eszközöket, kvázi készleteket, hogy otthon készíthess, nem tudom, egy madáretetőt, amit aztán eljutatunk a velünk együttműködésben lévő túraútvonal tisztító szervezetekhez, vagy természetvédelmi szervezetekhez. Tehát abszolút gondolkodunk ilyenekben, slow volnak kereszteltük el magunk között, és azt reméljük, hogy ezek is nagyon népszerűek lesznek.
Korábban többször is beszélgettünk arról, mi ketten is, ahogy találkoztunk, hogy bár az ember szeretné, nem mindent lehet 120%-ban csinálni. És azért is vetem ezt fel, mert hogy amit az elmúlt fél órában, 3-4 órában beszélgettünk, az rengeteg feladat. Tehát hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy az ember közben ne égjen ki?
Szerintem csak úgy lehet, hogyha megtalálnak új feladatok is a saját területeden belül. És nekem szerencsém volt abból a szempontból, ugye említettük, volt egy brandváltás, az egy egészen új dolog volt, átalakult az alapítvány is, új fókuszai lettek. Kapcsolódott hozzá egy új alapítvány, ugye a Forage alapítvány is, aminek tulajdonképpen már egy működő alapítvány, de az arcát, az arcolatát, a programjait, a stratégiáját most kellett megalkotni. Vannak ugye külföldi lányvállalatok is, amelyek újabb izgalmas területek lehetnek, hogy hogyan lehet összehangolni a CSR munkát, akár nemzetközi viszonylatban is, az egy külön fejezetet megér egyébként. Tehát én úgy látom, vagy akár az önkéntes munkán belül hogyan lehet továbbfejleszteni. Ha az ember leragad abban, amit csinált 3 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, ugye, ami akkor működött, ráadásul nem is feltétlenül működik már, akkor az könnyen kiégéshez vezet, főleg azoknak az esetében, akik inkább alkotni, létrehozni szeretnék. Tehát én keresem azokat a lehetőségeket, szegény kollégáim fogják a fejüket. Igen,
azt akartam mondani, hogy neked vezetőként arra is figyelni kell, hogy a csapat, aki veled együtt tart, ők is jól érezzék magukat, produktívak tudjanak lenni, és ne égjenek ki ebben a sok feladatban.
Az a szerencse, hogy egy fantasztikus csapattal dolgozunk most együtt, akik hasonló módon gondolkodnak. Néha én kell, hogy mondjam, hogy nem engedünk be több programot már, mert egyszerűen nem tudjuk vinni, és aztán persze én vagyok, aki betolok valami újat, de ritkán mondják, hogy most már ezt aztán tényleg nem, mert látják a lehetőségét annak, hogy mindegyik programból tanulunk, és hozzá tudunk tenni a már meglevő programokhoz. Én nagyon szeretem a szinergiát, hogyha két dolgot össze tudunk kötni, akár a saját programjainkat, akár a vállalat egyéb tevékenységével össze lehet hozni, mert ezek erősítik egymást, plusz felhalmozódik a munka során egy olyan tudás, az egész vállalatban egyébként nyilván nem csak az alapítványról beszélek, amivel abszolút tudjuk egymást támogatni. Amúgy az önkéntes munka erre fantasztikus. Olyan emberekkel beszélgetsz ott, és pucold a krumpit, és főzöd az akármit, akik teljesen más területen dolgoznak.
Tehát egy kicsit ki tudsz tekinteni a saját világodból.
És ők hoznak be egy olyan ötletet, amire nem is gondoltál, hogy mondjuk, nem tudom én, a VR technológia mellé hogyan lehet ezt behozni, vagy amikor azt mondjuk, hogy vannak online kurzusaink, biztonságos internet oktatás, vagy fenntarthatóság oktatása tekintetében a gyerekeknek, hogy ezt a kollégák szívesen beviszik az iskolába, és ők maguk tanítják, és ennek kvázi lett egy lába, és lett egy külön programja annak, hogy hogyan húzzuk be őket ebbe. Tehát, hogy szerintem minden mindennel összefügg, ma már még inkább. Hát időt visz, az biztos, de közben meg ezek töltik fel az embert.
Behoznék még egy témát, ahogy így említettem is, hogy Flagstad Emőke ugye nem csak a Van Alapítvány ügyvezetője, hanem a Women in Technology Hungary Egyesület elnöke is, vele beszélgetünk most itt a stúdióban, és ez az egyesület, én úgy tudom, 2021-ben jött létre, és a nők digitális piacon való érvényesüléséről szól, de mesélj erről részletesebben, hogy az elmúlt 3 évben mi mindent csináltatok, hol tartotok, hova tartotok?
Tulajdonképpen az elmúlt 3 évben ugye ez egy teljesen új szervezet, tehát a szervezet építésre és programok alkotására volt elegendő energiánk, hiszen arról is beszélgettünk, hogy nagyon sok energia megy el nyilván a munkára és arra, nagyon sok mindenre, amit csinálunk. Ezt az egyesületet építgetni szintén sok idő, és tulajdonképpen ezt a munka mellett csinálja egyébként a teljes elnökség, akik még segítik ezt a tevékenységet. Ugyanakkor nyilván sokkal több időre lenne szükségünk, ugyanakkor nagyon hasznos, azt gondolom, hogy erre ráirányítjuk a figyelmet, hiszen például Magyarországon az informatikában tevékenykedő nők 100%-a, és az, hogy hogyan növekszik ez évről évre, az egy kicsit az Európai Uniós átlag alatt marad. Az egyesületnek az egyik fontos célja az, hogy ráirányítsa a fókuszt és a figyelmet arra, hogy milyen szépségei vannak ennek a területnek, hogy a nők számára is mennyire nyitott ez a terület.
Hogy a fiatal lányok higgyék el, hogy ezen a területen van érvényesülési lehetőség.
Abszolút, és hogy azért is gondolom, hogy ez fontos, mert ma már a technológiai eszközöket épp úgy használják a nők, mint a férfiak. Átlagod, nyilván nem tudok pontos számot mondani, de kb. Van 50%-nyi nő és 50%-nyi férfi egy társadalma, tehát mi is pont úgy használjuk ezeket az eszközöket, mint a férfiak, amikor azt gondolom, amikor megalkotjuk ezeket, fejlesztjük akár az eszközöket, akár a programokat, ott azért fontos, ha itt a fejlesztésről beszélünk éppen, fontos azt is látni, hogy mi hogyan működünk, mi minek örülünk, mi mit tudnánk jól hasznosítani. Nagyon fontos lenne, hogy több fiatal nő higgyen ebben a szakmában, és menjen egyetemi képzésekre. Én tudom, hogy mindegyik magyar egyetemen tárt karokkal várják a női hallgatókat. Annak érdekében, hogy egy kicsit több fókuszessen, figyelemessen erre a területre, most már harmadik éve elindítottuk a 40 feletti női példaképek a digitális gazdaságban című pályázatunkat, ami ugyan nem pályakezdőkről szól, hanem azokról, akik már évek óta működnek ezen a területen, mert ők lehetnek szerintem példaképei a jövő nemzedéknek. Lám-lám, innen indultam, végigjártam ezt az utat, és hova
van
jutottam.
Van helyem ebben a világban?
Van helyem ebben a világban. Van helyem egy adott vállalatnál, egyébként erre szerintem a HR-eseknek tud lenni nagyon nagy hatása, hogy ők hol, hogyan teremtik meg a lehetőségeket és a körülményeket a női IT-s munkavállalók számára. Tehát igyekeztünk ebben az évben például olyan kategóriákat is kiírni, amik egy picit a HR-esek jelentőségére is rávilágítják.
Milyen elakadásaik lehetnek egyébként? Most, hogy nők, elsősorban a digitális világban, a technológiában tevékenykedő nőkről beszélünk, de ezt akár ki is terjeszthetjük, hogy a nőknek akár karrierépítés szempontjából milyen elakadásaik lehetnek, te esetleg tapasztaltál ilyet a pályád során?
Én nem tapasztaltam ilyet a pályám során. Lehet, hogy szerencsém volt, lehet, hogy jókor találtak meg a feladatok, de ugye arról beszélgettünk, hogy amikor kisgyerekeim voltak, akkor én magam kerestem másik utat. De egyébként lehet, hogy a kommunikáció ebből a szempontból egy kicsit elnőiesedettebb szakma. Jobb is lenne, hogyha több férfi működne itt. Ugyanígy az IT területen pedig talán több nőre van szükség. Ahogy te is mondtad, szerintem el kell hinni, hogy ők is képesek, és le kell ezeket a sztereotípiákat valahogy gyűrni és a hátunk mögött hagyni, már az óvodáskortól kezdve, hogy mivel játszanak a gyerekek, mire vesszük rá őket egy iskolai ünnepségen, hogy a technikát akkor jöjjön Péter és Józsi és segítsenek összerakni, miért ne jöhetne Kati és Juli. Tehát szerintem nagyon sok apró dolog, amire nem is gondolunk, azok már irányíthatnak bennünket, de szerintem el kell hinni, hogy egyrészt ez a terület izgalmas, nagyon sok lába van, nagyon sok területe van, másrészt pedig utána, amikor már esetleg egy IT-s diplomával a zsebedben, munkavállalóként próbálsz érvényesülni, ott meg kell teremteni a lehetőségeket.
Beszélgettünk sok mindenről, arról, hogy hogyan született meg a VÁN alapítvány arculata, a küldetése, mennyi programot visztek mind a gyerekek, a szülők, a pedagógusok esetében, és hát mindez hogyan kapcsolódhat sokszor a fenntarthatósághoz is. Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen új programokban gondolkodtok. Van-e már valami, amit elmesélhetsz, akár az őszi időszak, vagy milyen terveitek vannak?
Egészen új, érintőlegesen más programokkal együtt gondolkodtunk már a fenntarthatóságban. Ebben én nagyon sok fantáziát látok. Ezt most már önállóan is szeretnénk vinni. A fenntarthatóság téma hétre is fogunk készülni a jövő évtől fogva saját külön programmal. Ősszel egyébként van egy fenntarthatósági hét, az is egy nemzetközi európai program. Tehát a fenntarthatóság lesz mindenképpen egy, vagy kap egy nagyobb fókuszt. Beszélgetünk arról, hogy a biztonságos internet milyen fontos, és hogy nem csak a gyerekeknek fontos, nekik talán különösen, de itt feltétlenül szólni kell az idősebb korosztályról is, hiszen ők rendkívüli módon ki vannak téve, akár a banki csalásoknak, akár a vásárlások kapcsán felmerülő mindenféle csalásoknak, nem azt kapják, amit vásároltak, kódokat küldenek ide-oda, tehát azt gondolom, hogy az ő képzésük egy nagyon szép feladat lehet egy alapítvány számára.
Ha már az alapítvány, akkor ugye beszéltünk rengeteg féle programról. Milyen álmod van, milyen társadalmi hatást, impaktot szeretnél, vagy szeretnétek elérni?
Van minden évben egyébként egy tervünk, hogy hány emberhez szeretnénk elérni. Nekem abszolút célom, hogy minden évben legyenek új programok, tehát valami olyan új terület, ami egész egyszerűen fölmerül a körülöttünk változó világ miatt, másrészt pedig, hogy azt a hatást tudjuk növelni, amit a programok váltanak ki. Nem csak, hogy mondjam, darabszáma, tehát nem csak, hogy hány embert érünk el, hanem hogy aztán az elért emberek hogyan tudják használni azt a technológiai vagy digitális tudást, amit esetleg a programjaink által kapnak, vagy szereznek.
Onnan indultunk, hogy nem csak vállalati szinten, hanem egyéni szinten is sokat tehetünk azért, hogy egy jobb világban éljünk, és az jutott eszembe, hogyha valaki most minket hallgat, és szeretne elindulni valamilyen társadalmilag hasznos irányba, akkor te mit tanácsolnál, hogyan kezdjen hozzá?
A háztartásában. Adott esetben a háztartásában és a családjában. Önkénteskedni egyébként mindenki mehet, akár az élelmiszerbankban is minden harmadik héten, de nagyon sok szervezet várja a segítségünket. Ha az ember önkénteskedik, akkor valami hihetetlen módon töltődik fel, és amikor föltöltődik, azt meg adja tovább, akár a családjának, akár a munkahelyén. Tehát én azt gondolom, hogy akár a háztartásomban körülnézni, hogy mit tehetek én annak érdekében, hogy egy jobb világban éljünk.
Tehát itt akkor bejön a fenntarthatóság kérdése is rengeteg szempontból.
A fenntarthatóság, a biztonságos internet, és így tovább, az eszközhasználat, másrészt pedig, hogy hogyan tudok valamit én a saját munkámmal visszaadni és önkénteskedni. Ezek a legegyszerűbb lépések.
És utána jöhet akár az, hogy mondjuk a saját cégembe, a saját baráti körömbe, vagy a saját ismeretségi körömbe viszem be ezt a szemléletet. Tehát akkor itt az edukáció és a szemléletformálás lehet még akár egy lépés, ami eszembe jutott.
Hát ez az, ami aztán exponenciálisan növeli ennek a hatékonyságát egészen biztos. Én azt gondolom, hogy az, aki elment önkénteskedni és feltöltődött, az elkezd erről beszélni, mert ez egy olyan élmény, amit jó megosztani másokkal, és valóban így lehet egy közösséget építeni.
Akkor legyen már ez a végszó. Emőke, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Flagstad Emőke, a Ván Alapítvány ügyvezetője volt ma a vendégem.